háznál. Vendég a háznál.
Itt már jó hangulat.
Hallottatok annyit, hogy 1000 euró. Sikerült, hogy felismernetek a hangot, mert hogy vendég van nálunk
hát
a stúdióban.
Hát ez nagyon kevés
Hernyák
volt.
György Jászai Mari Díjas rendező, az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára kapja idén a Színházi Kritikusok céhének életműdíját. És hát eljött hozzánk a stúdióba, ezúton is gratulálunk a díjhoz.
Gratulálunk.
Köszönöm szépen, és köszönöm azt az 1000 eurót, amit adtam, hogy itt nekem utána.
Igen, így a díj mellé.
A díj mellé, igen.
A díj mellé.
Ennyit szoktunk fizetni a vendégeinknek.
Igen, és az azért veled kapcsolatban csupa érdekességek vannak, de hát mindig, de például nagyon sokan nem tudják, de most majd megtudják, aki még nem tudja, igen. Hát a Tanya Színház. Hát abszolút, hát kezdjük az életműdíj, hát beszéljünk az egész ilyen fontos pontokról, hogy Tanya Színház, Tanya Színház, te meg a Frigyes, és akkor...
Igen, hát ez történt, mindez
hát
történt.
Hát ez elég történet.
De hogy sokan nem tudják, hát ezt mindenki tudja.
Á, de csak én beszélgettem most sok mindenkivel, tudod, mikor följött a Solt is neve, meg stb. És akkor nekem rájöttem, hogy attól, ez tipikus hiba, attól, hogy mi tudjuk, attól feltételezzük, hogy mindenki tudja, és igen. Nem. És ezzel most, ezt most orvosoljuk.
Tehát Frigyes meg én alapított meg a Tanya Színházat, Lajos csatlakozott színészként a harmadik éve, én fölkértem, hogy játszom a diploma előtt, ott csináltam a diploma előadásomat, és én ott 5 évig rendeztem folyamatosan, utána vette át a Solt is.
Igen, csak azért érdekes ez a történet, mert ez annyira kézenfekvő, hogy a színház van. Ugye mi már ebben nőttünk bele, hogy Tanya Színház van. Hát el kellett kezdeni, de hogy ez az egész koncepció, mert én igazából ezt nem tudom, ez a koncepció különben létezik a világon valahol, és ti ezt láttátok valahol, ezt itt találtátok ki.
Nem, hogy indult én ezzel? Később tudtam, a Solt is adta a nevét neki, hogy legyen Tanya Színház. És én később tudtam, hogy ilyen Tanya Színház már létezett Magyarországon.
Ja, hogy az már volt Magyarországon? Igen. De nem azért csináltátok, mert ilyen volt, és akkor
nem,
láttátok...
Nem, hát mondom, nem is tudtuk, hogy ilyen volt. Nem, hát azért csináltuk, ugye én akkor másodévet fejeztem, a Frigyes már befejezte, és hát mind a ketten parasz gyerekek vagyunk, és mondtuk, hogy ki kéne menni a Tanyára, valamit csinálni, hát mihez értünk? Vagy gondoltuk, hogy értünk, ugye? Hát a színház, vigyük ki a színházat, mit tudom én, Búránysorra, Pecesorra, Kispestre, Kavillóra, és az első években olyan helyeken játszott, most már nem játszanak olyan helyeken a tanyások, ahova út se volt, út se vezetett, köves út, ahol áram nem volt jó részben, vízvezeték se volt. Élt 60... például Kispesten, azt hiszem, hogy 63-an éltek akkor. És így nézte, hogy ki az Isten, már sokszor meséltem, azt hiszem, hogy a második előadásunk volt Kispest, az Kavilló mellett van, ott van, ha tudja, ugye a hallgató, hogy hol van Kavilló, és mi jöttünk befelé, Szamaras Kordéva, én trombitáltam, és ugye mindenki azt hitte, hogy jönnek ugye a medve táncoltatók.
Ja, akkor még az volt. Hát
azért
igen.
Akkor volt.
Ma már nincs.
És ehol majdnem mindjárt elsírom magamat, és áll egy menyecske, rajta 10 kávé a tálcán, meg egy liter pálinka. És én nem értem, hogy mi van? És itt van, fogjátok, így álltok. És akkor fölfogtam később, hogy ja, ők nem színházba jönnek, hanem vendégeket fogadnak. Tehát jött a vendég,
igen.
Akit illik fogadni. Tudom, hogy nem is tudom, melyik faluból veszekedtek, hogy kihez menjünk ebédre, kihez menjünk vacsorára.
Igen.
Mert jött a vendég.
Hát ez nagyon nehéz időszak lehetett az életedben hát azért,
figyelj,
nem?
Hát igen. Figyelj meg, mennyivel szebb, hogy így fogadtak, nem azt mondták, hogy hol a medve?
Igen.
A medvedék nem köl. Ja, menjenek vissza. Na szóval, tényleg ez egy szép. Tehát ez a Tanya Színház egy nagyon fontos része volt ennek az egész történetnek, meg nyilván a te életednek.
Igen, hála jó Istennek még mindig működik, most már 46. évében lépett bele.
Hát igen, meg ugye két oldalról, mert az elején ugye te megalapítottatok, meg benne voltál, meg aztán később te azért ott voltál, hát fogtad a kezüket sokszor.
Lajos, nem nagyon fogtam a kezüket, de minden előadásom ott volt. Bocsánat, minden premiéren ott voltam. Meg néha kísértem őket, a legelső 5 éve mi gyalogoltunk, utána Lajos alatt már biciklisztek a gyerekek, később már lett valamiféle autó, kamion, traktor.
Traktor, igen, akkor pótkocsi, akkor most azt húzzák át.
Meg
igen.
Utána lett épület, hát mi sátorba aludtunk meg.
Igen, de hol volt a bázis, amikor elkezdtétek? Akkor is Kavillón volt már?
Csantavéren kezdtük el a próbákat, lévő, hogy én csantavéri vagyok. Utána kimentünk egy Tanyára, Kavilló mellé, és ott próbáltunk. ott ettünk, amit találtunk. Elmondom a történet. Ugye Kovács Frigyesnek az apja az juhász volt, és kaptunk egy birkát.
Aha.
Na. És mondjuk azt majd mi mindjárt egy olyan jó, 62, nem tudom, szóval nagy birka volt, majd mi főtesszük így a forgattuk, de sötét van, hát nem volt ára. És úgy iszogattunk a próba után, meg éhesek voltunk, és mondjuk, hogy jó ez a birka már, jó ez a birka már, nagyon jó ez. Elkezdtük úgy szedegetni bicskával, lefeküdtük előtt, a másnap reggel főkelekén, és nézni, a birkából folyik a vér.
Opa.
Csak a félig nyers birkát.
Hát, de akkor jó volt, nem?
Akkor nagyon jó volt.
Hát jó volt, akkor ez a lényeg. Hát jó, de másnap befejeztétek.
Másnap a Friesnek az anyukája csinált belőle birkapaprikást, mondtam, hogy én birkát most nem akarok látni, szagolni, enni, kóstolni egy jó ideig.
A kutya mindenit. A másik, ami nagyon érdekes, ez pedig maga ez, hogy te rendezői szakramentér, hogy rendező.
Igen.
Azért mondom ezt neked, mert mi egyszerű emberek mindig azt halljuk, hogy színész akarok lenni, színész. Nagyon ritka az, hogy rendező. Tényleg rendező akartál lenni, és nyilván a te világodban ez normális, meg hogy sok mindenki más is ismert, aki rendező, de hogy azért te sem hiszem, hogy sok mindenkivel találkozol, aki gyerekkora óta rendező akar lenni.
Nem, hát én színész akartam lenni.
Színész, mindig. Te is?
Színész akartam lenni, ugye hosszú a történet, mennyi időnk van rá. Az első színházi élményem az negyedéves zeniskolás volt, amikor láttam a színházat, uh-huh. A Csantvéren nagyon volt színház, és a már nem emlékszem a címére, és nézem, ez ugye 69, ugye előtte volt két évvel a forradalom, az egyetemisták forradalma, és itt én látok egy színházat, amiben úgy kimondják a gyerekek, úgy kimondják a dolgokat, elmondják az igazukat, ne beszéljek arról, hogy a lányok vetkőztek is.
Oba, az igen.
És énekelnek. És ő mondja, hogy na, akkor én színész leszek.
Na, igen.
Nem akarok, én színész leszek, kész, ennyi.
Ezt tetszik.
Akkor még jöttek le Pestről az SFR-ről, SFF volt még a Szigány Fűzi Főiskola, és hát persze nem vettek fel. Fölvettek két másik embert, akik tehetségesebbek voltak sajnos, mint én, őket fölvették, és első éven kirúgták őket.
Na.
Ezek a véletlenek, mert tudom, hogy engem fölvesznek, akkor biztos, hogy kirúgnak, mert nem voltam olyan tehetséges. Na most, hogyha engem kirúgnak, én nagyon nyakas gyerek voltam, hogyha engem kirúgnak, akkor azt mondtam, hogy na, én a színházba én befejeztem, soha többet a büdös életben én színházba nem akarok venni, nem vagy még föllépni. Nem vettek föl. Még egyszer jelentkeztem. Megint nem vettek föl. Harmadszor jelentkeztem a Földi Lacinak a rábeszélést, hogy komolyan azt mondja, menjünk fel az SFR-re. De mondom, figyelj, úgy sem vesztünk. Figyelj, fő vagyunk Pestre, ott jó lesz, megiszünk néhány unikumot, jó lesz. Én már úgyis két, nem is tudom, hogy verset se tudtam. Persze, hogy nem vettek fel. És akkor olvasom én valahol, nem tudom, hogy hol, mi újságot nem járattuk, hát én paraszt szülők gyereke aha. vagyok, hogy Újvidéken nyílik a színművészeti akadémia, és ott fölvesznek színészeket, meg rendezőket. Tehát előtte ott rendezgettem Csantvéren a Bartók Béla Kultúrművelődés Egyesület drámai csoportjában. És ugye az első volt a színészi fölvételi, és az első körben engem fölvettek.
A színésznek. Na.
Utána jött a rendező, és mondja, én beülök oda, és mondja tanárom, hogy és én mi akarok lenni? Színész rendező. Mondom, ja, hogyem ilyennői druga, ugye nagyon jól beszéltem szerbül, és mondja, hogy értsem meg, hogy nem lehet. De mondom, ja, hogyem. Értsem már meg, hogy nem lehet, ugyanakkor vannak az órák, most döntsek. Mennyi idő van rá? 3 másodperc. Hát mondom, akkor rendező.
És így? És halál komolyan?
És akkor fölvettek a rendezőire, befejeztem a rendezőit, és ennyi.
Na. De az egyébként gyakoribb, hogy valaki mondjuk színésznek tanul, és akkor időközben néha rendez, ugye?
Igen.
De hát nyilván, ha valaki meg rendezést fejez be, akkor alapvetően azért...
Alapvetően rendez, igen.
Alapvetően rendezést, nem feltétlenül színészkedik. Viszont nálad a színészet is megjelent, mert erről beszélünk a későbbiekben. Beszélj még a rendezésről, engem nagyon érdekel mindig ez a téma. Maga a színészkedés is, meg a rendezés. Hogy kell ezt elképzelni neked a fejed? állandóan tele van mindennel, mindenféle ötlettel, és
mindjárt
is vannak...
Mondom, nekem a tanár, és mindig őt idézem, nekem a tanárom azt mondta, hogyha rendezünk egy darabot, akkor tessék konzultálni a szerzővel. Mondom, jó. És hogyha meghalt, hát akkor is.
Akkor is.
Uh-huh. Ja, hogy? Utána nézni az írónak, utána nézni, elolvasni az összes drámáját, utána nézni annak a kornak, amikor ő ezt írta, utána nézni annak a kornak, amiről írt. Tehát ez egy 3-4-5-6 hónapos munka, van, amikor éves munka, amikor az ember fölmegy, ma már fölmegy az internet, és akkor kutat, és akkor néz, és minden drámát elolvas. Mondom, idézem, például csináltam a Macbethet nagyon régen, és rájövök arra, olvasván a Holinshed krónikáit, hogy a Shakespeare ezt nem egy valós, igen, valós személyről írta, egy Macbethről, aki megöli a királyt titokban, álmában, és egy gané, borzalmas, szörnyű király volt. A Holinshed nem ezt állítja, az angol krónikás, hogy Macbeth 17 évig uralkodott, és békét hozott Skóciára. És mondom, akkor most mi van? Most hadd ne kutassam azt, hogy Shakespeare ezt miért írta meg, arra is valahol van halvány gyanú megrendelésre írta, de mondom, akkor hát mondom, akkor azt én nem csinálom meg. Ne. Vagy mondom, megkérek, hogy írjon egy Macbethet, de mondom, kit kérek meg ugyan már. És mondom, kéne nekem egy mondat. És a Shakespeare-ből, amikor is a Macbeth azt mondja, hogy ő nem akar háborúzni, hát nem akar, ő nem akarja ezt csinálni. És akkor nyálazom a Shakespeare-t, nyálazom, és ráakadok, nem tudom melyik drámába, a Troilus és Cressidába egy mondat, egyetlen egy mondatra, hogy mondja Macbeth a felé, hogy nem akarok én a háborúba menni. És tulajdonképpen ez az én Macbethem nem a Macbeth ganiságáról szól, hanem a három boszorkány az, aki irányít. Uh-huh. És akkor utána olvastam, hogy tulajdonképpen már annak idején még Shakespeare korában is állította egy filozófus, hogy hát igen, a trón mögött mindig áll valaki.
Hát igen. Igen, igen, igen.
Nem a király dönt.
Sokszor van ez így ma is, de igen.
Nem az elnök dönt, hanem a mögöttes, a mögötte lévő pénzemberek, nem tudom mik. És most így nézem a világot, hogy most a Biden dönt.
De most szerinted, de most persze.
Vagy ki dönt itt? Vagy a Vucic dönt? Vagy az ukrán elnök dönt? Vagy ott a héber, a zsidók dönt? Mi van?
Uh-huh. Abszolút.
Hát a legnagyobb biznisz a háború. Attól nagyobb pénzek oda nincsen, sehova nincsenek. Utána jön. Csak utána jön jóval, utána jön a gyógyszergyártás. Uh-huh.
Pedig az se rossz.
Pedig
azt ismerjük, hogy az se rossz.
Igen, igen.
Igen, nagyon durva. Meg a másik, tudod, meg a másik az, hogy és akkor olyan is van, hogy mert nyilván az évek alatt kialakul, hogy jaj, azt meg akarom csinálni. Azt muszáj megcsinálnom. Ezt muszáj. Vagy neked olyan szerencséd volt, hogy amit akart, azt mindig meg tudtad csinálni.
Figyelj, én nekem, valaki kérdezte, hogy mi a kedvenc drám, hát mondom, mindig a kedvenc drám az, amit csinálok.
Az, amiben benne vagy.
Te tudod, mert ugye mi azért, azt elmondhatjuk, hogy itt nagyjából ismeri mindenki egymást. Ugye?
Igen,
Nekem több színész is mondta, aki néha rendez, hogy jaj, azt mondja, nekem tudod, be van már tárazva egy 2-3, jaj, én azt bárcsak egyszer megcsinálhatnám. Csak ezért kérdezem, hogy neked van-e ilyen, tudod.
Annak idején nekem ez a Macbeth volt.
De te ez volt az?
Most meg úgy gondolkodok, hogy új, de megcsinálnák egy jó kis mai drámát, egy jó kis máról szóló drámát, és mondom, tudom melyiket, a Vilmos bátyán drámáját, a Hamletet. Uh-huh. Igaz, hogy ő ezt 400 évvel ezelőtt írta, de látom benne a mai
kötődést,
politikai kötődést. Uh-huh. Nekem a Bóró Draskó mindig azt mondta, hogy svaka prestava i politička prestava. Nem mindig a napi politika szintjén, de az emberekről szól. Uh-huh. Arról az emberről, aki itt él, és azokat találjuk meg, azokat a kötődéseket Csehovnál, Shakespeare-nél, Molière-nél, ami ide szól, ami máról szól. És azt gondolom, hogy a Hamlet az rohadtul máról szól.
Uh-huh. A Hamletet egyébként nyilván nagyon szeretik a rendezők, és ha tehát gondolom már nagyon sok színházban láttad ezt az előadást.
Igen.
És ilyenkor hogyan hat rá, tehát hogy merítesz ihletet a mások rendezéseiből, vagy inkább teljesen próbáld azokat kizárni, egyáltalán ki lehet-e zárni?
Hát én, amikor eldöntem, hogy XY-nak az drámáját rendezem, attól a pillanattól én azt nem nézem nem meg, nézem. Ha játsszák. Mert mondom, ez az ötlet, húj, de jó, a rohadt életben, ezt át kéne, hogy nem lehet átvenni, hát lopok. Uh-huh. És akkor sajnálom, hogy jó, ezt jobban megcsináltam, mint találja ki valami más helyette, és akkor nem nézem azokat a drámákat. Hamletet nagyon régen láttam. 15-20 éve Verebes Pista rendezte Nyíregyházán, és vannak benne olyan zseniális ötletek, amire azt mondom, hogy na, hogyha ezt én megrendezem, akkor ezt én hogy kerüljem ki? Uh-huh. Vagy főhívjam a Pistát, hogy Pista?
Lopni fogok.
Ellopnám ezt az ötletet, hogyha megengeded, de nem mondom, nem kitalálok valamit helyette. Biztos, hogy jobbat, hát nem rosszabb.
Igen. Jaj, de jó.
Szóval... Rendező közül ki a példaképed egyébként? Van olyan, akit... Hát akár példakép.
Brook.
Uh-huh. Hú, ezek...
Nem nagyon van. Én próbálom a magam útját járni, bár mi jártunk a Bitefre, mindenhova jártunk annak idején, néztünk olyan adásokat, amire azt mondta, hogy eltetettem a számot, és mondta, hogy no, ezt én... Ilyet én soha nem fogok megcsinálni, de nincs igazán példaképpen, mert próbálok magamból, inkább ötletek vannak, amikre odafigyelek egyes rendezőknél. Uh-huh. De hát könnyű volt egy Peter, most már sajnos nem él, könnyű volt egy Peter Brooknak, Franciaországba élt, rengeteg pénzből dolgozott, a lengyeleknek könnyű dolguk van, rengeteg pénzből dolgoztak. Éppen voltunk Lengyelországban, annak is van egy jó tizenpár éve, és ott láttunk egy zseniális előadást. És kérdezi a Mezei Zoli volt az igazgatóit, és kérdezi, hát kérdezett a fesztivál igazgatóit, hogy mi szeretnénk ezt az embert meghívni, rendezni. Maguk honnan jöttek? Szerbiából. Akkor maguknak annyi pénzük nincsen.
Hát igen, sajnos. Biztos jókat nem vettetek rajta. Ne, hát ez szörnyű. Hát ez ilyen. Tudod, ez még szörnyű? Azért, mert az egész művészvilágban. Én erre, ezt azért mondhatom bátran, neked van tapasztalatod, alátámaszthatod. Én évek óta írok zenészekről élettörténeteket. Mindig előbb-utóbb, akiről ma már így hallunk, az mindig elkereti utazzon oda, ahol az események történnek, ahol a központ van, ahol a pénz van. Egye meg a fene, ugye?
Így
de van. Ez van. Ez mindig így van. Persze lehet érvényesülni, meg szép életet leírni úgy is, hogy nem ott vagy, csak mert nem mindenki akarja azt a nagy történetet végigjátszani, tudod?
Persze.
Nem mindenkinek kell
persze,
az.
Persze.
De attól még, ugye, de hát igen. De
nekem, én mondtam, hogy én nem akarok, én soha nem volt ilyen vágyam, hogy én majd kimegyek.
Hát igen.
Adjuk már, gyerek. Én itt vagyok, itt élek. Ez lustaság? Valószínű, hogy lustaság.
Nem, nem akarom itt
magamat fényezni. Valószínű, hogy lustaság. Jó.
Lokálpatrióta.
Jó, nekem ez is.
Nem azért, hát, nem mindenki akkor ugye. Most akkor most kezdek kimenni, nem mindenki kimenni az utcára sehol. Ezen különben sokat gondolkodok. Nem tudom, hogy néha nektek, vagy beszéltek erről, hogy tényleg ezek, amikor valaki szuper sztár, és valószínű, hogy nincs élete sehol, épp azon gondolkozok, hogy ilyen hollywoodi valaki, top valaki, ő a világon nem mehet el sehova, egyen meg a fele. Tudod, az, hogy egy csattintése kér, hogy én akarom azt az életet, akarom?
Igen.
Beszélgettek néha ilyet? Hát, ugye azért...
Mert akkor rengeteg dolog, le kell, hogy mondjál.
Hát ez az, de két élő.
Le kell, hogy mondjál. Én annak idén forgattam a fejemet, hogy kimegyek én Amerikába.
Aha.
És akkor még a szüleim éltek, és mondom, kimegyek Amerikába, normális vagyok én. És akkor kimegyek, és ott vagy lesz munkám, vagy nem lesz munkám, lényegtelen, és a két öreget meg itt hagyom. Mm. Hát hogy?
Hát ez
hát nekem nincs dolog. Jogom. Azokat, azt a két embert, akire rohadtul büszke vagyok, akik fölneveltek, akik megteremtettek nekem olyan dolgokat, hogy én kioskoláztathattam magamat.
Na hát ez az.
A 4,5 hold földből. Hát ilyen nincs.
Viszont a színészkedést, beszéljünk egy picit erről, mert hogy érdekes dolog, hogy az elején azért csak kipróbáltad ezt is.
Igen, hát a Tanya színházban játszottam, nem voltam jó, tudom.
Lehet, hogy egy utólag megszépülnek az emlékek. Ja,
most mondanák egy másik szót is, de nem tudom, hogy ezt mennyire tűr itt az éter.
Hát túl közepesen, igen, szóval?
És akkor egyszer beugrottam egyik előadásomban, amikor egyik színész lebetegedett, statkóztam ott, és most, 2 éve, a Mezei Zoli,
hát ez az.
Ugye a Palicsi színjátszó grund.
Így van.
Ba, játszok, ő fölkér, hogy játszanám én el, mondom, Zoli, nem talpi, hagyja, nem vagyok én színész, egy, hogy öreg vagyok, 2, én szar színész vagyok, nem is vagyok színész.
De hát tudtad, hogy mi a szerep, hát az annyira, nem, vagy csak nekem most utólag tűnik, úgyhogy az annyira te vagy.
A Zoli, ő mondta, figyelj, te saját magadat játszod el. Hát, nem kell, saját magadat játszod el.
Ez a valahol Európában.
Valahol Európában, igen. És én fölmegyek a színpadra, és mondom, jó, hát ezt én 30 évig tanítottam színjátszani. Ja, hogy belső monológ, amit én vertem a gyerekek fejébe, hogy gondolt ki a belső monológodat. Meg, mondom, ennyire rohadtul nehéz.
Aha.
De beszéljek arról, hogy elfelejtem a szöveget, össze-vissza beszélek néha. De nagyon örülök neki végül is. Na, ott van egy picike közösség.
Hát most aztán megcsináltad a reklámot az előadásnak. Elfelejtem a szöveget, össze-vissza beszélek.
De
csodálatos, tényleg egy fantasztikus.
Meg ráadásul, hogy totál el lehet képzelni, nekem az a legfurcsább, én ezt mondtam neked is, hogy az volt az egész, meg a Zolinak is, az a legfurcsább az egész, hogy alig van kellék, hát ilyen dobozok vannak.
Azt hiszem, hogy 68 doboz.
És totál az egészet elképzelik, olyan, mint amikor gyerekként, nem tudom, mesét olvasnak neked, vagy te olvasod a mesét. Egy kicsit olyan feeling van, hogy az agyadnak képzeld el. És ugye te fönt vagy a dombtetőn, ugye ott valamban a gyönyörű nagy házban, vagy kastélyper valami.
Ami 6-7 doboz.
Igen, ami 6-7 doboz, és totál érezhető, hogy te már van már tudás, már tapasztalat, te már nyugodt vagy. Ott jönnek azok a gyerekek, azok rohangálnak, próbálnak csinálni, mindent, te szépen lassan megfogod a kezüket, és vezetőket. Szép a sztori, szóval tényleg az és én örültem, hogy téged láttalak benne különben. Jó volt,
hát
jó
most
volt.
Én is örülök, hogy van egy közös. Tudom, hogy először kimentem, és a pici gyerekek, a 8 éves, a 10 éves, én kezit csókolom, jó napot kívánok, jó napot, hogy látom, hogy fének tőle, most meg, szia! Ugranak a nyakamba.
Beszéljünk egy kicsit a családi életedről, ez egy kis bulvár, mert hogy azért itt nem mehetünk el amellett, hogy a feleséged, Picei Natália színésznő.
Így van.
És van 2 lányod, közülük Kati, aki énekléssel foglalkozik, illetve Zsóka, aki pedig ír.
Igen.
Hogy fér meg ennyi művész a családban? Mennyire adtok egymásnak tanácsot? Mennyire kéritek ki egymás véleményét?
Ez, de harag, hogy biztos vannak olyan vasárnapi ebédek, hogy kicsit olasz a hangulat, mert ennyi művész egy helyen, vagy nem tudom?
Nem.
Nem?
Én csak egytől féltem, hogy nehogy véletlenül színház közelbe legyenek. Uh-huh. Mert tudom, hogy ez nagyon, nagyon nehéz szakma tud lenni. De én nagyon büszke vagyok rájuk. Nagyon büszke vagyok rájuk, sok emberre büszke vagyok, a feleségem büszke vagyok, mert nagyon jó színésznő, és ő, jó, hogy elmondjam, hát ő ezt tudta, hogy én megkapom ezt a díjat, ezt ő már régóta tudta,
és titkolta,
és mondta ennek a hölgynek Pesten, hogy 7-én hív föl, mert akkor van a születésnapja.
Tényleg?
És ő ezt tudta, azt hiszem, hogy a Zsóka lányom is tudta, és ilyen titokba tartották, hogy nekem legyen ihajtyúhaj születésnapom.
Szülinapja jelenleg, de szép. Hát
és mondom, büszkék a lányaimra is, mert Kati énekel, meg éneket tanít, meg zenét ír. Hát ő írta most a Kosztolányiba a zenét, amit rendeztem a Zalánnak a darabjába. A Zsóka meg most már másik kötetét adja ki. Hát művészek? Hát igen.
Azok. De te is írtál verseket.
Én is
írtam. Úgy hallom.
Igen, ki is adták, igen.
Tudom, igen.
Igen. És
mikoriak ezek a versek egyébként?
Mikoriak? Hát ezt én egy 20 éve írom.
20 éve?
30. Mikor voltam 43 éves?
Hát 30 éve. 15 éve.
Most volt tegnap, igen. Azóta írkálom.
Az a brutális az egész, ugye, hogy de hát akkor színészkedés, rendezés, Tanya színház, ugye, de egy, ugye most a családot is érintünk minden, de azt nem érintettük, hogy volt itt egy komoly rádió sztori is.
Igen, hát amikor én befejeztem az akadémiát, ez még a kemény kommunizmus, akkor én...
És Újvidék, ugye?
Újvidék, akkor én a rádióba kaptam munkát, mint rendező, és ott dolgoztam, hát 15 évig. amikor is megszüntették a rádió együttesét, ez érdekes, rádió színész együttesét, azt hiszem, hogy Európában két színész együttes volt a rádióban, a miénk, Újvidéken, miénk, a magyar, meg Macedóniában, sehol másod színész együttes nem volt.
És az van őszintén, most én bevallom neked, nekem ez teljesen idegen, és most bocsáss meg, tudatlanságot, én nem tudom, hogy ez mit jelent. Ez mit jelent?
Színészek mindent csináltak. Nem csak a szombati zenés vidámestét, meg a drámákat, hanem a rádióiskolát. Mindent ők olvastak be.
Meg rádiójátékokat?
Rádiójátékokat,
mert hogy az ugye rádiójátékokat, az valami nincs,
rádiódrámákat, rádióiskolát, zené, beszédműsorokat, mindent a színészek színészek ott, és ők olvasták be. Uh-huh. És ott, mit tudom, mikor oda kerültem, akkor ott reggel 8-tól este 8-ig dolgoztunk. És nem volt fárasztó. És ezek nagyon jó színészek voltak. Utána ebből a színész együttesből alakult ki az Újvidéki Színház színész együttese. Uh-huh. Többek között.
Csak ez azért érdekes, mert nekem is azért fura, mert azért ugye ezt alátámasztod, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon más világ.
Igen.
Volt az.
Igen, igen. És amit én mindig így felhozok a színészeknek, hogy ezek az emberek kitűnően beszéltek. Uh-huh. Minden szavuk, hiszen megtanulták a rádióban az, hogy artikulálni illik, és hogy a néző megértse, és ezt a színpadon is, mikor fölmentek a színpadra, akkor ezt áttették. Ma már én nagyon sokszor olvasom a fordítást.
Uh-huh. Igen.
De hát hozzájuk járt Pestül a tanár úr, aki megtanított őket beszélni. Na most én is azt hiszem, hogy egyszer valami verset olvastam be az Újvidéki Rádió, és mondta, hogy na, itt a vége, fuss el Béla, soha többet. Nincs artikulációm, zárt hangzóim vannak, nem mondom, én többet nem akarok mikrofon elé kerülni, mert retten randául beszélek.
Viszont tanítani meg szeretsz.
Viszont tanítani meg szerettem, igen, igen, igen. Az is egy hosszú sztori.
Igen.
Az is egy hosszú sztori, mert mikor én befejeztem, ugye nem vettek fel Pest, akkor beírtam a zeneművészeti főiskolát Újvidéken, befejeztem is. Nagyon büszke voltam arra, hogy én zenetanár vagyok. Uh-huh. És akkor aktatáskám volt, és mentem ki Zsednikre tanítani, Csantavérú Zsednikre busszal, és retten büszke voltam, hogy én tanár vagyok. És én ekkor csináltam mindent, és szeptembertől januárig, és akkor januárban összeütött a tantestület, és kérdezte ott a direktor úr, hogy akkor nézzük a jegyeket. És mondta, hogy hát ennek a gyereknek én egyest adnák, és mondja, hogy kolléga, zenéből, hát maga normális.
Igen, igen, igen.
Hát de mi? Hát mondom, mert nem tud semmit, hát szemtelen, semmit. Főszólító is áll.
Aha.
De nem lehet zenéből egyest adni? Hát mondom, jó van, akkor kettes. Nem kettest, ötöst. És akkor én azt mondtam, hogy no, jó, hogy az én munkám ennyit ér, ja, akkor köszönöm szépen, elmegyek katonának. Uh-huh. És már tudom, hogy nem tudom, mi leszek, de pedagógus biztosan nem.
Uh-huh. Szóval...
Utána elmúlt...
Hát igen.
Elmúlt jó néhány év, akkor Bóró Draskovics fölkért, hogy legyek az asszisztense. Ja, Istenem. Hát ezt mondom, ez megtiszteltetés, szóval nem lehet elutasítani.
Most ne haragudj, de onnan, hogy nem akarok pedagógus lenni soha, azt egyik pillanatban az Újvidéki Művészeti Akadémia osztályvezető tanára, nem?
Ja. És nem mondom, véletlenek, hogy valaki onnan föntről leszól, hogy már pedig pedagógus lesz a gyerekem, és a Bórót is ott hagyta, mondta, hogy ez nekem nem tetszik, nem szeretem, nem tudom csinálni. Utána Solt is földkért, mert őnek éppen valami haknia volt, nem te vagy hún, és mondtam, hogy Lajos, mondom, figyelj, tudom, te most gondba vagy, mondom, egy évet elvállom, egy évig csinálom, eddig te Békés Csabán vagy. Oké. Lajos fölmondott, hív a dékán, hogy na, akkor tessék, vedd az osztályt.
Igen.
És az egy év alatt én úgy jól éreztem magamat. Uh-huh.
Persze, de teljesen más korosztály
teljesen
is
egyébként. Teljesen más kor. Ezek színészek, ezek akarták a színjátszást. Uh-huh. Szóval akartak dolgozni. És akkor így ott maradtam.
és ebből lett. Hát igen. Na szóval, hát azért volt egy pár dolog, és azért beszélhetnénk még sokat is. Csak nekünk közben lassan lejárt a műsoridő. Itt ilyen 9:42 környékén, most a 43 van. És akkor szeptember 17-én lesz a díjátadó, ugye? Budapesten.
Igen, remélem, hogy föl tudok menni majd.
Igen. Ja, tényleg, ez érdekes, mert mi van akkor, amikor az ember nem tud elmenni? Akkor elküld, kercsáld a videót, ahol
hát
majd
akkor bejátszál. Nem tudom, akkor, hogyha én nem tudnák fölmenni, akkor már úgy gondolkodok, hogy én nem tudok oda fölmenni, mert lerobbanok, vagy mit tudom, akkor
ja,
majd...
Ja, hát elfoglaltságok miatt,
akkor megkérem a lányomat, hogy vegye át már a díjat helyettem, vagy az Alán Tibit, vagy valakit, hogy vedd már a díjat.
Ott leszel te szeptember 17-én, ugye? Persze. Gratulálunk még egyszer, igen, a díjhoz is, nagyon köszönjük szépen
hogy... a család nevét.
Jaj, Herjánk György vagy itt nálunk, hát milyen jót beszélgettünk, köszi szépen, hogy voltál, szép
napot. Én köszönöm, hogy meghívtatok.